Rádió Free. Mozi és film. Szabadon. Ez a Silver Screen.
Üdvözlöm a hallgatókat, Molnár Kata Orsolya vagyok, ez pedig itt a Silver Screen. És a mai adásunkban Pongrácz Máté filmkritikus, a filmtekercs.hu és a Roboraptor szerzője lesz a vendégem.
Szia, és köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat.
A mai beszélgetésünk apropója egy új premier, a Mortal Kombatnak a második része, és bár ez a műsor az inkább a nisről és a csemegékről és a ritkaságokról szól, mégis úgy gondoltam, hogy érdemes erről beszélgetnünk egy kicsit, mert a videójátékok azok tipikusan nem a mainstream kultúrához tartoztak nagyon sokáig, és leginkább ez lenne a nyitó gondolatom, ez a nyitó kérdésem, hogy a videójátékozás mennyire lett a mainstream része, és a videójátékokból készült filmek mennyire a mainstream célközönségnek szólnak?
Hát szerintem sokkal mainstreamebb, mint akárcsak amikor én voltam gyerek, de hogy főleg még a, nem tudom, 80-as, 90-es években még kevésbé volt mainstream, és ugye olyan ívet írnak le, mint a képregények nagyjából. Ugye a képregények is az volt sokáig, hogy az gyerekeknek szól, 12 éveseknek, egy olcsó gyerekszórakozásnak készült, és aztán ugye ez így átpozicionálódott, és most már ugye gyakorlatilag az én korosztályomat, az ilyen 30-as, 40-es korosztályt célozza nagyon sok képregény alakú dolog, és úgy így van a videójátékokkal, és nyilván vannak gyerekeknek, meg fiataloknak szóló videójátékok, de azok a videójátékok, amik így bekerülnek a mainstreambe, amiről hallunk, amikből filmek készülnek, azok ezt a 30-as, 40-es ilyen millenial korosztályt célozzák meg szerintem, mert hát nyilván ők egy fizetőképes kereslet, ez az a generáció, ami így nem tudom, nem hagyta annyira maga mögött a gyerekkorát, mint a korábbi generációk, ezért lehet rá építeni. Emellett meg nyilván hát sokkal komplexebbek, modernebbek, sokrétűbbek lettek a videójátékok, a Pac-Man meg a Super Mario óta, ezért nyilván például a megfilmesítésre is alkalmasabbak. Eleve maguk a videójátékok is sokkal filmszerűbbek. Például a, nem tudom, az elmúlt évek egyik legsikeresebb sorozata volt, vagy most már a sikeresség kétséges, mert ugye a második évadban sok kritika is érte, sokkal megosztóbb lett, de ott a The Last of Us című ugye HBO sorozat, amikor elindult, az akkora szenzáció volt, mint a Trónok harca szintén ugye az HBO-n. De ugye nyilván egy videójáték adaptációról van szó, viszont egy abszolút presztízs sorozatként van kezelve, ami a legszélesebb közönségnek szól, nem csak a videójáték rajongóknak, sőt, az a sorozat az inkább szólt azoknak szerintem, akik nem játszottak a videójátékkal, hiszen a videójáték maga annyira filmszerű volt, hogy a sorozat főleg az első évadban, amennyire tudom, igazából nem csinált mást, csak leforgatta azt, amit amúgy nagyon hasonlóan láthattuk a videójátékban, csak most élőszereplősen, szóval igazán újdonságot azoknak adott, akik nem játszottak a videójátékkal, és hát nyilván minden videójátékfilm az a széles, legtöbbször ugye a széles közönségre lő, hiszen hiába játszanak, sokkal többen manapság videójátékkal, mint a korábbi évtizedekben, azért mégiscsak ahhoz, hogy egy ilyen nagy hollywoodi produkció, legyen szó filmről vagy sorozatról, sikeres legyen, nyilván az átlag nézőre kell lőni vele.
Silver Screen.
Az első mozifilm adaptáció, ami egy videójátékból készült, az 1993-as Super Mario Brothers volt, Bob Hoskins és John Leguizamo főszereplésével. A forgatás botrányosra sikerült, a film pedig csúnyán megbukott. Bob Hoskins később karrierje legrosszabb szakmai döntésének nevezte. Mégis mérföldkő. Innen indult a bő 30 éves vita, hogy egyáltalán lehet-e jó filmet csinálni videójátékból.
Ez a Silver Screen.
Folytatjuk a beszélgetést Pongrácz Mátéval a videójáték adaptációkról. Mondtad, hogy az egész műfaj az elején sokkal kevésbé volt mainstream, mint amennyire mainstream most, hogyha visszagondolunk ennek az egésznek az elejére. Ugye azt is szokták mondani, hogy volt egyfajta átok, ami ült a videójátékoknak az adaptációján, ami egészen a Hát a 90-es évek elejétől az első videójáték adaptációtól, ami a Super Mario Brothers volt, egészen a 2010-es évekig elkísérte gyakorlatilag ezt a műfajt. Te hogyan emlékszel vissza ezekre a korai darabokra? Én most megnéztem a Super Mario Brothersnek a trailerét, én nem láttam a filmet.
A 93-as?
Igen.
Ez fantasztikus az... film. Mert hogy szörnyű.
Iszonyatos volt.
Az nem egy jó film, és az eleve nagyon bizarr az egész, hogy onnan kezdve érthető, hogy amikor az elkészült 93-ban, nyilván a legismertebb videójáték, akkor is kb. A Super Mario Brothers volt. Szóval ez olyan, hogyha megkérdeznek, hogy most elsőként tudod, milyen képregényből csináljunk filmet, nyilván azt fogod mondani, hogy a Batmanből, mert a Batmant ismeri mindenki, és ugyanúgy volt, nyilván akkoriban logikus volt a stúdió gondolkodás, hogy hát nyilván csináljunk a Super Mario-ból filmet, hiszen az a legnépszerűbb, azt ismeri a legtöbb ember, és így nyilván nagyon fura, mert hogy ott próbáltak belőle csinálni egy ilyen 90-es évekbeli ilyen sötét blockbustert, ami a, nem tudom, a Tim Burton Batman filmje, meg a Hegylakó, meg ezeknek a esztétikájából, ami így abszolút nem illik arra a videójátékra, és próbálták, tudod, hogy mivel az egy mesevilágban játszódik az a film, egy ilyen fantasy világban, de hát ez eleve egy tévút volt, hogy pont a Super Mario Brothersből csinálunk bármilyen szinten realisztikus élőszereplős adaptációt a Super Mario Brothers, ránézés, tudod, hogy ez egyedül filmen, ez csak animációs filmként működhet, mert ott tudod rekreálni ezt
a világot. És ez most be is bizonyosodott, amikor elkészült ez az animációs film, és óriás siker lett.
Annak ellenére viszont, amit nagyon tisztelek, szeretek a Super Mario Brothers-be, az, hogy az annyira elborult és váratlan az a film, teljesen elszállt minden alkotónak az agya, és ott tényleg valami kreatív dolog született, hogy most az, hogy önmagában kreatív az jó-e vagy nem, az megint más kérdés, de igen, és utána készült a Mortal Kombat, ami Paul W.S. Andersonnak az egyetlen úgy, ahogy szórakoztató filmje, de az se egy jó film. Nagyon élveztem most, amikor nem tudom, tegnap előtt újra néztem.
Igen, most én is újra néztem, és meg kell adni, hogy vannak jó pillanatai.
Szenzációs, hogy abban a filmben mindenki, mint azon lenne, hogy leripacskodja a másik színész. Legjobban te, Christopher Lambert jön ki belőle.
Csodálatos,
semmit
igen.
Nem csinál a filmbe, de azt olyan arroganciával csinálja azt a semmit, hogy az fantasztikus. De utána ugye szerintem az volt, hogy nagyon sokáig a stúdiók nem hittek a videójátékokban, hogy azokra tényleg van akkora kereslet, és nem tudtak velük mit kezdeni, és ugye ennek a korszaknak, amit te mondtál, hogy a 2000-es évek közepéig ugye az ikonikus rendező alakja, szerzői rendezője, az a Uwe Boll nevű német rendező, aki egy halom videójáték adaptációt csinált, és ezek egyik hitványabb volt, mint a másik, csomószor ugye semmi közük nem volt a magához az alapanyaghoz, ugye ikonikus példa erre a Alone in the Dark című horror videójátéknak a adaptációja, ami ugye Alone in the Dark egyedül a sötétben, és a Alone in the Dark című film az a film, ahol soha senki nincsen egyedül a sötétben. A klasszikus Alone in the Dark játék az egy ilyen gótikus H.P. Lovecraft-szerű ilyen viktoriánus horror sztori, és akkor nyilván modern időbe helyezték az egészet, hogy eladhatóbb legyen, de akkor meg megint, hogyha csinálsz egy modern horrorfilmet, aminek semmi köze ahhoz a videójátékhoz, amit adaptálsz, akkor miért adaptálod azt a videójátékot, hogy nem fogsz ebből jól kijönni, hiszen most soha senki nem jött ki ebből jól, hogy csinált valamit, aminek semmi köze az alapanyaghoz, de csak azért, mert azt hitt, hogy eladhatóbb legyen, ráírja a címbe, hogy ez az a brand. És ugye nagyon sokáig igen, ilyen félgőzzel készültek ezek a adaptációk. Amit nem értek a legjobban ebből a korszakból, 2005-ben a Doom című film.
Egy perc filmes évforduló.
125 éve, 1901. május 7-én született Gary Cooper, a klasszikus Hollywood egyik legemblematikusabb színésze. Pályafutása során két Oscar-díjat nyert főszereplőként, a York Őrmesterért és a Déli Időért, 1961-ben pedig életműdíjat is kapott. A csendes, belülről építkező western főhős típusát nagyrészt ő teremtette meg, és ez az archetípus azóta is visszaköszön a westernektől a mai popkultúráig.
Silver Screen.
Folytatjuk a beszélgetést Pongrácz Mátéval a videójáték adaptációkról, és áttérünk a 2000-es évekre, ahol elkészültek az első kaptárfilmek, és elkészült a Doom is például.
Igen, szóval a Doom az a világ legmenőbb ötletére alapszik, mert az eredeti játék az, hogy a kapitalista megalomán szupercég annyira kapzsi, hogy utat nyit a pokolba. És ez egy annyira jó alapötlet, hogy átjönnek a démonok, és ugye ebből aztán a film teljesen ki lett lúgozva, és semmi nincs benne, és valami, nem is tudom, valami ilyen kamó sci-fi, ilyen vírusos, vagy milyen ilyen Resident Evil-szerű alapsztoria lett, és így tényleg egyszerűen nem értem a mögöttes gondolkodást. A Paul W.S. Anderson féle Mortal Kombat film is az volt a legnagyobb probléma, a totális vértelenség, amikor ugye pont az a videójáték meg arról szólt, hogy a lehető legerőszakosabb, amit akkor a 90-es években meg lehetett csinálni, és hát ugye utána Paul W.S. Anderson meg csinálta ugye a Resident Evil filmeket, amik meg aztán szintén egyre hitványabbak lettek.
Viszont azért azt ismerünk, hogy 6 rész készült belőle. Mi lehetett a titok, ami miatt mégis el tudott készülni 6 rész?
Szerintem az, hogy nyilván az lehetett szerintem egyrészt a titok, hogy sokan még azt mondták, hogy még az első rész az az még a jobbak közül van, az is borzalmas.
Az is rossz.
De hogyha azt nézed meg, hogy mellette a ilyen Uwe Boll filmek voltak, meg tényleg az 1993-as Super Mario Brothers, hogy tényleg ez volt a viszonyítási alap, akkor lehet mondani, hogy hát az végül is az, akkor
ez
még nem.
Ez egy filmszerű volt.
Igen.
Már.
És hát ugye ezek azért annyira sok pénzbe szem nem kerültek, viszont ugye annyit meg mindig visszahoztak, hogy elkészülhessen akár ugye még egy film. Silent Hill, ami még készült a 2000-es évek közepén, az első Silent Hill, az meglepően tényleg működőképes, hogy te mondtad.
Gyakorlatilag kultfilmé is vált.
Igen,
róla.
És az filmszerű, és annak például sikerült tényleg valamilyen szinten tök jó megragadnia az eredeti PlayStation Silent Hill játéknak a hangulatát, szóval hogy ott tényleg érezted, hogy van egy szinergia, hogy ott fogtak egy videójátékot, látták, hogy mi az, ami a videójátéknak a lényege volt, az atmoszféra, a hangulat, és azt próbálták átrakni ugye egy másik médiumba. Sokat mond szerintem, hogy amit nagyon ugye ünnepeltek, és már említettem a The Last of Us, hogy az már eleve egy nagyon filmszerű videójáték, szóval hogy akkor kezdenek el jó, vagy azt mondom, jobb videójáték adaptációt csinálni, amikor maga a videójáték is már annyira filmszerű lesz, hogy tényleg, hogy úgymond könnyű másolni.
Hát gyakorlatilag én azt látom, hogy a legnagyobb probléma az, hogy egy játéknak nincsen igazából narratívája, tehát az, hogy most két ember harcol egymással, ki fog nyerni, az nem egy történet. És igen, meg kellett volna írni egy történetet, ami működőképessé teszi a dolgokat, és ez a videójátékok, legalábbis a koreai videójátékoknak a 90%-ának nem sikerül. Viszont a videójátékok fejlődésével megjelennek a történetek is, tehát ezek beágyazódnak, ezek a akciók egyfajta narratívába sokszor, és akkor onnantól kezdve már van mire építeni gyakorlatilag videójáték adaptációt magát is.
Igen, persze, nyilván egy Super Mario Brothers-nek most igen, nem lehet az, hogy az a történet, hogy ki kell szabadítani a hercegnőt, de például egy Doom-nak nyilván nagyon egyszerűen, vagy nem is akár a játékból kiderülve, hanem ilyen háttérlorból, játékkönyvből, mellékkiadott képregényből, de ott azért volt egy történeti alap, amiből nyilván egy tehetséges forgatókönyv szerintem azért írhatott volna, vagy a Wolfenstein videójátékoknak is. Annak is már volt egy olyan normális sztoria, ami filmen akár működhetett volna. De amit nem értek, hogy van a nemrég készült a Until Dawn nevű videójátékból adaptáció, de ugye ott maga a videójáték az egy interaktív film gyakorlatilag, ahol a narratívát választott ki a cselekmény, szóval ott maga az a történet, hogy alakítod a történetet. És nyilván, hogyha ezt meg filmen nem tudod megcsinálni, szóval hogy bárhogy is adaptálod, igazából ott valószínűleg elveszítesz ebből. Még ugye egy regénynél, hogyha adaptálsz egy regényt, akkor azzal, hogy hozzáadod az audiovizuális réteget, azzal mi mindenképpen adsz hozzá valami pluszt általában.
Igazán a fordulópont az a 10-es évek végén érkezett el, akkor jöttek azok az olyan adaptációk, amik kritikailag is meg a pénztáraknál is termeltek. Milyenek a Pokémon, a Sonic, az Arkane, a Last of Us, a Super Mario Brothers-nek az új adaptációja. Ugye ezek nagy része szerintem nézhetetlen, tehát hogy hiába lettek sikeresek, ezeknek egy része szerintem még mindig borzalmasan rossz, viszont egy olyan receptet találtak meg, hogy például a Sonicból 3 rész tudott megszületni, tehát óriás siker lett, viszont ezzel párhuzamosan el kezdtek olyanok is készülni, ami szerintem zseniális. Én is nagyon szerettem a Last of Us-nak az első évadát, de a Falloutot is imádom, szerintem baromira jó. Tehát azért valami elmozdulás az biztos, hogy történt.
Igen, de például az Arkán jó példa, amit te mondasz, vagy jó ellenpélda, szerintem annak az első évada legalább az tényleg egy
igen, az nagyon-nagyon jó
animációs sorozat volt, de hogy mint film ügyileg ilyen nagyon ismerős toposzokra épült forgatókönyvileg a cselekmény, hogy de nagyon szépen, nagyon jó, konzisztensen volt összerakva. Na de annak pont olyan az alapját képező videójáték, aminek csak ilyen háttér lore-ja van, ilyen mitológiája, de nincsen története, mert egy ilyen egymás elleni online játék, ahol csak választasz egy karaktert, és le kell győznöd a másik karaktert. Viszont ott látszik, hogy ezt a háttéranyagot viszonylag kompetens, tehetséges forgatókönyvírók fel tudták dolgozni, és tudtak egy narratív ívre felhúzni, és ugye működött, és sikeres lett, és valószínűleg nem csak azok körében lett sikeres, akik a eredeti játékkal, a League of Legends-el játszottak. Ugye, mivel egy kompetens, jól megírt sztori volt, amit ez nem kellett plusz háttértudás, ezért a szélesebb Netflix közönség számára is egy vonzó adaptáció lehetett.
Silver Screen. Egy perc filmnyelv.
Az ugróvágás a vágás egy olyan formája, amely tudatosan megtöri a folytonosságot. Időben, néha térben vagy oksági rendben is. Ugyanabban a beállításban ugrik előre az idő, a mozgás megszakad, és a vágás nem elrejti, hanem éppen hangsúlyozza a film szerkesztettségét. A hatása lehet ideges, játékos vagy ironikus. A kifulladásig autós jeleneteiben például az ugróvágások darabokra törik a mozgást, és ezzel teljesen új ritmust adnak a filmnek.
Rádió Free.
Mozi és film. Szabadon. Ez a Silver Screen.
Pongrácz Mátéval beszélgetünk a videójáték adaptációkról. A beszélgetés vége fele fordulva egy olyan kérdés foglalkoztat, hogy szerinted az adaptációknak mi a jobb terepe, a mozifilm vagy a sorozat? Mert én most azt látom, hogy az utóbbi időben a sorozatok sokkal jobban teljesítenek, de mikor olyan filmek jönnek, mint a Minecraft Movie például, ami szerintem újabb ilyen értékelhetetlen filmes próbálkozás, akkor a Fallout egy egészen más dimenziónak tűnik.
Igen, hát nyilván szerintem ez játéktól is függ, mert például igen, a Fallout az egy szabadon bejárható videójáték, ugye hogy szabadon bejárható, hogy egy hatalmas játéktérben játszódó, tele van mindenféle fő és mellék és alküldetésekkel és sztorikkal, szóval nyilván azt játszani egy Fallout játékba 100 óránál többet simán bele lehet tolni, hogyha az ember minden szegmensét fel akarja fedezni. Én eleve szerintem én sokáig úgy gondoltam, hogy szerintem annak kéne lenni a jó irányának a videójáték adaptációnak, hogy nem egy narratív játékot próbálsz feldolgozni, bár úgy néz ki, hogy erre amúgy láthatóan van kereslet, ha megnézzük a Last of Us-nak is akár a sikerét, mert nagyon sokan vannak, akik úgy állnak hozzá az adaptációhoz, hogy igazából ugyanazt akarják látni, amit már láttak a másikba, és mindenféle ugye eltérés negatív. De én inkább azokat értékelem, hogy ami az pont az Arkane volt, hogy van egy masszív videójátékos világ, és abból keresünk egy történetet, és elmesélünk egy filmre adaptálható rövid történetet, nem konkrétan azt, amit a játékos már önmaga kijátszott, hanem egyszerűen egy, ami beleilleszkedik ebbe a történetbe, és akkor ott megvan a szabadsága is az alkotóknak, mert nem köti őket annyira a játék sztoria, vagy nyilván a játékosok elvárása, de valószínűleg én nem ezt látom, hogy ez lenne a jövő, hanem inkább az, hogy például ugye a God of War játékokat fogják most legközelebb ugye adaptálni sorozatba, ami szintén a új modern God of War játékok, szintén nagyon filmszerűek, nagyon narratív fókuszúak, szóval hogy ott van egy konkrét videójátékos történet, amit a játékos már egyszer kijátszott, és valószínűleg ezt a történetet fogják most valamennyire a pontosságra törekedve egy sorozatos formában eladni azoknak, akik meg nem játszottak a videójátékokkal. Akik meg játszottak a videójátékokkal, azok meg vagy örülnek annak, hogy most megnézik ugyanazt, vagy pedig kiborulnak azon, hogy hát de ez az apró rész itt nem így történt a videójátékban.
Hát ezek nagyon izgalmas kérdések. bármennyit el tudnánk róla beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és a mozikban hamarosan megtekinthető egy új videójáték adaptáció, mégpedig a Mortal Kombat második része.
Sziasztok! Köszönöm a meghívást!
Silver Screen.
Premierek.
Hosszú várakozás után érkezett meg Simon McQuoid visszatérése a 2021-es Mortal Kombat folytatása. A nagy kritikai lapok elegánsan szemet hunytak a film fölött, a zsáner sajtó viszont véres visszatérésként ikonikus küzdőterekkel és komoly fanszervisszel méltatja. A Mortal Kombat 2 most tényleg úgy épül fel, mint a klasszikus arcade játékok. Valódi tornastruktúra, egymást követő párbajok, egyre emelkedő tétek, és a film nem finomkodik, az R-besorolást hozza, amit ígér, a fatality-k látványosak, a küzdőterek ikonikusak. A casting lista legnagyobb dobása Carl Urban, aki Johnny Cage alakját hozza, és már a bejelentés pillanatában lángba borította a netet. Az ő jelenléte hozza meg azt a lazaságot és öniróniát, ami a 2021-es részből hiányzott. Ez a film egyértelműen nem azoknak készült, akik a művészi mélységet keresik, hanem azoknak, akik egy jól felépített, látványos, véres harci filmre vágynak. A harcművészetek, a videójáték kultúra és a tisztán szórakoztató műfaji mozik szerelmeseinek ajánlom. A Mortal Kombat 2 az Intercom forgalmazásában, mától a mozikban.
Rádió Free. Mozi és film. Szabadon. Ez a Silver Screen.